Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Energiaválság, infláció, lassuló növekedés és geopolitikai bizonytalanság. A járvány után ezzel néz szembe Európa és Magyarország. A jelenlegi helyzet mellett a jövő évi kilátásokat is vázolták az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány december 15-i a Válságok hullámain című konferenciáján. A következő percekben ennek összefoglalóját hallhatják.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Egyik pillanatról a másikra nem lehet a mostani válságot megúszni. Erről beszélt a gazdaságfejlesztési miniszter az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány konferenciáján. Nagy Márton tragédiának nevezte az energiadrágulást, és azt is leszögezte, Magyarországon nem történt gazdaságpolitikai hiba. Az előadás rövidített változatát hallják.
Magyarország ebbe a válságba nem úgy került bele, hogy egyensúlytalanság jellemezte volna a gazdaságot, sőt egy stabil gazdasággal kerültünk bele, lényegében a háború és a háborút követő szankciós mizériába. Nem volt túlköltekezés, nem volt túlfogyasztás, nem voltak hatékonytalan beruházások, hanem egyszerűen Magyarország egy cserearányromlást szenvedett el az energiaárak miatt. Évente 150 terawatt óra energiaimportunk van, aminek egy kis része az áram, ugyan ezt nagy részben ugye előállítjuk itthon, Paks plusz egyre növekvő mértékben napenergia, a nagy része az, a legnagyobb része az gáz és olaj. De ez volumenben, kérem szépen, nem növekedett az elmúlt években. Nem lehet azt mondani, hogy Magyarország kitettsége egyre jobban nőtt volna, és ebben hibát vétett, mert nem nőtt ez. Ez a rész nem emelkedett. Tehát ez azt jelenti, hogy lehet, hogy egyre jobban növekedett a gazdaságunk, és azt gondolta valaki, hogy az energia szükséglete nő, de ezzel párhuzamosan az energia hatékonyság is emelkedett, és a belső energiatermelés is emelkedett. Tehát volumenben nem lettünk kitettebbek. 21-ben 7 milliárd euró volt az energiaimport értéke, idén 17 milliárd lesz, és talán itt marad jövőre 17-18 milliárd körül, de ez azt jelenti, hogy 10 milliárddal többet fizetünk az energiáért évente. Ez egy tragédia. Ez egy tragédia. Nem azért fizetünk többet, mert többet importálunk, hanem azért fizetünk, mert drágában importáljuk ugyanazt a mennyiséget, jó? Ebből adódóan azért az a 10 milliárd kijön a gazdaságból, fejlesztésekre nem megy, és ennek a jelentős része ugye a költségvetést érinti, nagyjából egy 4 milliárd eurónyi összeg, 4-5 milliárd, és a maradék pedig a magángazdaságot érinti, főleg a vállalati szektort, ugye a költségvetésben van a háztartási szektor is, ugye a rezsicsökkentésen keresztül, illetve az állami vállalatok, illetve a közintézmények kérdésköre. Ami ezt az értéket igazán növeli, az a gáz és az áramnak a nagysága. Az üzemanyag import az értékben nem emelkedett jelentősen, tehát a folyófizetési mérleget nem rontotta jelentősen, ez egy tévhit. És azért tévhit részben, mert közben az Urál az lement, és mi Urálba importálunk. Tehát lehet, hogy volumenben többet fogyasztottunk az ársapka alatt, az ár, amit fizettünk érte, az szépen csorgott lefelé. A fizetési mérleget lehet úgy mondani, hogy ceteris paribus rontotta, tehát hogyha nem lett volna, jobb lett volna, de összességében nem fizettünk többet. Mi 2007-ben 14 milliárd köbméternyi gázt fogyasztottunk, ez körülbelül a tavalyi évben 11 milliárd volt, az idei évben pedig 10 milliárd köbméter körül lehet. Kérem szépen, ez egy 4 milliárd köbméternyi csökkenés a gázfogyasztásban, gazdasági szinten. Az olajtermékek esetén van emelkedés, nagyobb gazdaság, több fuvarozás, logisztika, stb. Ez emelkedés, de nem drasztikus emelkedés. Amiben emelkedést lehet látni, rendszerűen, az a villamosenergia emelkedés. A jobb oldali ábrán 30 terawatt per óráról évente megyünk föl 43-44 terawatt per órára, de itt viszont az a pozitív dolog, hogy ezzel együtt megy föl a termelés. Tételezzük föl, hogy az árak nem mentek volna el. Ugorjunk vissza egy pillanatot. 2022-ben egy 10%-os GDP-arányos érték van. Hiány az energiaimportba. Ugye, amit előrejelzünk idénre. Ha azt nézem, hogy a külkereskedelmi egyenlegből, meg a folyófizetési mérlegből ezt a 10%-ot kiszedem. Mert azt gondolom, hogyha az árak maradtak volna, akkor hol lenne a külkereskedelmi mérlegem, a folyófizetési mérlegem, akkor azt kapnám, hogy a külkereskedelmi mérlegem többletes. A folyófizetési mérlegem meg körülbelül nullás. És ez igaz is. Tehát ma a külkereskedelmi mérlegből kiszedem a cserearányromlást, a mai külkereskedelmi mérlegből, az egy többletet mutat. Többletet mutat. Na, mondja valaki erre a gazdaságról, hogy egyensúlytalanság van. Meg Argentína, meg Törökország. Hát ez badarság. Többletet mutat a külkereskedelmi mérleg. Az exportunk gyorsabban emelkedik, mint az importunk. Jelentős nettó export van, volumenről beszélek. Többletet mutat. Nézzük a költségvetést. A költségvetésre elmondtam, hogy mekkora energiaszámla esik nagyjából. Ha azt nézem, és itt a 2023-as számot kell nézni alaposan, a költségvetési hiánynál 3,5%-ot célzunk, és ezt el is fogjuk érni. Ez egy nagyon fontos prudencia, nagyon fontos track record a kormány életében, ezt meg is akarja tartani. Az idei 4-9 után jövőre 3,5 lesz a hiány. Na de! A költségvetésnek van egy energiaszámlája, hiszen ki kell fizetnie a rezsicsökkentésnek a költségét. Ki kell fizetnie a kórházat és az óvodának a költségét, azaz az állami intézmények költségét. És ki kell fizetnie az állami tulajdonú vállalatoknak az energiáját, ezt hívjuk, ha így nézzük, a költségvetés energiaszámlájának. Ezt kérem szépen 23-ban 4%-ot meghaladja a GDP arányába. Ami azt jelenti, hogy 2500 milliárd körüli összeg, plusz-minusz, 2500 milliárd körüli összeg. Mit mutat ez? Azt mutatja, hogy a jövő évi költségvetés, ha nem lenne áraknak az elmozdulása, nullás lenne. Vagy többletes is. Maga a költségvetés jelen pillanatban arról szól, hogy ezt az energiaszámlát finanszírozzuk, kifizessük. Hiszen maga az energiaszámla mértéke ugyanakkora, mint a hiány mértéke. Nagyjából. Most azt a 4%-ot, vagy 4,2-3 is félhez, de nagyjából ugyanakkora. Tehát szeretnék egy olyan tudást bevinni, már elnézést a köztudatba, hogy jelen pillanatban mind a folyófizetési mérleg, mind a külkereskedelmi mérleg, mind a költségvetés, ha az áraktól, a cserearánytól letisztítom, nemhogy egyensúlyban van, hanem többleteket mutat. Nézzük az inflációt. Az infláció tekintetében van egy trendszerű emelkedés, még lesz, 23 elejéig, nagyjából január-februári. Ugye az üzemanyag ár az nagyjából egy 2,2-2,3%-ot fog lökni a decemberi infláción, részben a decemberin, részben pedig a januári infláción, és ez tetőzhet valahol 25-27% körül a jövő év elején, majd innen lefordulhat, és ez erősen csökkenhet nyártól. Mi azt gondoljuk, hogy decemberre, jövő év decemberre egy számjegyűvé válik az infláció. Jelen pillanatban az átlagbérek emelkedése az fölfelé konyult. Azért nézzünk körül. Továbbra sem lehet elmenni amellett, hogy Európában a gázárak 5-6-szorosa az amerikai áraknak, és ez áramárban is igaz. Tehát mind gázban, mind áramban többszörösét fizeti Európa, ami lényegében egy hosszú távú versenyképességi kérdést vett föl. Maga az üzemanyag tekintetében, vagy a nyersolaj tekintetében a recessziós félelmek lefelé viszik az árakat, részben az ársapkák, tehát a G7 ársapka, 60 eurós ársapka is ide hathat, de összességében azt lehet látni, hogy itt ezért egy csökkenés van, tehát a 22 februárjához képest egy nagyon brutális csökkenés van az olajárakban. Ezzel együtt ugye az energiaárak, az infláció, a bérköltségek emelkedése, az erre reakcióként jegybanki kamatemelések, stb. Ez mind-mind egy megélhetési válság mellett most már egy recessziós fenyegetettséget jelent 2023 a világra, a globális gazdaságra és főként az Európai Unióra, hiszen amikor azt mondjuk, hogy energiaválság van, akkor igazából egyetlen régióra asszociálunk, és ez Európa. Ez Európa. Nem globális világválság van, hanem európai gazdasági válság van. Ez nem egy globális világválság. Tehát a recessziós fenyegetettség is itt jelenik meg ebből adódóan. Megnézzük az országokat. Folyamatosan romlott a 2023-as növekedési kilátás. És ha ránézünk erre, Németország ugye recesszióba kerülhet, most már egyre több kutató szerint, illetve a német kormány szerint is, tehát ők is bevallották, kiálltak, elmondták, hogy recesszióba fogunk esni. Olaszországnak nagy esélye van, hogy recesszióba kerüljön, illetve az Egyesült Királyságnak, illetve Svédországnak, Kelet-Közép-Európa pedig megúszhatja a recessziót, és elkerülheti a visszaesést. Ugye a lassulás az biztos, tehát az unió előrejelzése szerint is a gazdasági lassulás az megvalósulhat. Magyarországon most mi úgy gondoljuk, hogy idén nagyon jó esély van az 5%-os növekedésre, jövő évben pedig egy 1,5%-os növekedést szeretnénk elérni. Talán 2 hónappal ezelőtt mondtam, hogy meg fognak szűnni iparágak, tovább is azt gondolom, meg fognak szűnni iparágak, hogyha az unió nem veszi észre magát, hogy mit csinál, és nem kezd ezzel foglalkozni. Az iparágak megszűnése egyszerűen azért történik, mert versenyképtelenebb lesz Kínával vagy USA-val szemben. Minél energiaintenzívebb egy iparág, annál versenyképtelenebb lesz ebből a szempontból. Mik ezek az iparágok? Hát a vegyipar az tuti. Acélvasipar teljes mértékben, de itt van az energiaintenzívebb a papírgyártás, az üvegipar, a szement és anyaggyártás. Tehát nem az ipar leépülésével kéne foglalkozni, és itt egy új kifejezés, hogy nem dezindustrializációval kell foglalkozni, tehát az ipar leépülése, hanem az újraiparosítással kéne foglalkozni, kérem szépen. Tehát jó lenne bevezetni egy olyan szót az európai gazdaságpolitikába, és Magyarországon is természetesen, arról szól, hogy újraiparosítás. Újra kell gondolni az ipart. Minek van létjogosultsága, minek nincs létjogosultsága. Adott esetben az energiaellátást újra kell gondolni, szigetszerű működéseket, nem tudom, napenergiaparkok mellé, akkumulátorok telepítése, ezekkel fel lehet-e húzni, versenyképesebbé lehet-e tenni azokat az iparágokat, akik energiaintenzívek. És akkor összefoglalásként mit gondolok, milyen kihívásokkal szembesülünk mi? Tehát, rövid távon válságot kezelünk. Még egyszer, nincs globális válság, európai válság van, és az európai válságban van egy magyar válságkezelési kérdéskör. Ebben az iker deficitet csökkenteni kell, de még egyszer, nem egy egyensúlytalan helyzetben lévő iker deficit van, egy cserearányromlás van, aminek a hatásait kezelni kell. Ez nem ugyanaz, mint hogyha egyensúlytalanság lenne, és úgy mentünk volna a gazdaságba, ezt megmutattam már. Ezért ennek a csökkentését is úgy kell véghez vinni, hogy lehetőség a gazdasági áldozatot minimalizáljuk. Oda kell figyelni arra, hogy magyar gazdaságot lehetőleg ne toljuk be ennek mentén a recesszióba. Ameddig a kiigazítás tart, már pedig ez a kiigazítás nem egyik napról a másik napra történik, az iker deficitet megfelelően kell finanszírozni, a fizetési mérleget, a költségvetést megfelelően kell finanszírozni. Ebben a dologban persze természetesen az Európai Uniós források megszerzése, az unióval való megegyezés, ez egy kulcsfontosságú lépés volt, lépés lesz. Alternatív finanszírozási forrásokra is kell gondolni, alapvetően a diversifikáció az sosem egy rossz dolog. Számomra és a kormány számára nagyon fontos az, hogy a recessziót elkerüljük. Az, hogy védjük meg a családokat, védjük meg a vállalkozásokat. Itt ugye nem kell felsorolnom azt, hogy a vállalkozásoknak körülbelül egy 2000 milliárdos csomag alakult ki, amiből lényegében a Széchenyi kártyától kezdve az energiaintenzív vállalatok támogatása, gyármentő program, gyármentő hitelprogram, kamatstop a KKV-kon, vagy éppen az új Exim MFB programok, amik márciustól indulnak 100-100 milliárdos tőkeemelés segítségével. És természetesen az energiaellátás biztosítása, vagy az energiaszuverenitás felé tett lépések, azok mindig fontos dolgok. Ugyanakkor van egy hosszú távú kérdéskör. Azt kell mondom, hogy a válságkezelés az egyszerűbb kérdéskör. A hosszú távú kérdés, a versenyképességjavítás, az Magyarország, mivel egy nyitott ország, export per GDP per 80%, export plusz import per GDP 160% körül, nem tudunk eltérni attól, hogy a új gazdasági körkében, gazdaság stratégiában Európának részei vagyunk, a német gazdaságtól függünk, itt újra kell gondolni mindent. És itt megint az a kulcsfontos a kérdés, hogy dezindustrializáció van, vagy reindustrializáció van. Tehát újraiparosítás van-e, és én amellett teszem le a voksot, hogy újraiparosítás legyen. Ebben Magyarországnak is figyelnie kell, mit csinál Németország, figyelnie kell, mit csinálnak a nagy FDI befektetők, figyelni kell, mit csinál a Kelet, Kóra és Kína. És ennek megfelelően a stratégiánkat hozzá kell igazítani. A gazdaságunk kettős. vannak FDI által vezérelt gazdaságok, itt ki vagyunk téve annak, hogy mit gondolnak ezek az országok. Németország, Kína, Kóra. A másik van magyar tőke által birtokolt és fontos stratégiai ágazatok, ott viszont nekünk kell megerősíteni ezeket az ágazatokat, és ez az utolsó két pont, tehát ezt a két fókuszt meg kell tartani.
Ez a Geotrendek.
Az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Nincs még recesszió Európában. A bizalmi indexek ugyanakkor szinte minden kontinensen rosszabbak most, mint a Covid-járvány időszakában. Ezt a jegybank igazgatója mondta az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány december 15-i a Válságok hullámain című konferenciáján. Sipos Ildikó összefoglalóját hallják.
Az orosz-ukrán háború a geopolitikai tényezők mellett azért Európát sújtja a legerősebben, mert energiában itt van fizikai szempontból is hiány, mondta a kerekasztal beszélgetésen Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, aki szerint több évig is eltarthat, míg megtörténik a helyreállás.
Ha a háborúban nem lesz megoldás, az oroszok nem indítják újra a gázellátást, akkor kell a világpiacnak egy ilyen 2-3 év, hogy odaüsson vissza, ahol a háború előtt volt a teljes volumen. Most nyilván egy csomó mindent ki lehet váltani, és meg lehet takarítani, de ahogy itt is elhangzott, azért az adaptáció 2/3 az más gázpiacokról kell, hogy jöjjön.
Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzéssel és elemzéssel foglalkozó igazgatóságának vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy Európában a kedvezőtlen hírek ellenére most még nincs recesszió. Hozzátette, a bizalmi indexek ugyanakkor mélyebben vannak, mint a Covid-válság időszakában voltak, és ez igaz Kínára, az Egyesült Államokra és Európára is.
Mind a három nagy régiónak a bizalma az katasztrofális. De ehhez képest, hogy a szentiment ennyire katasztrofális, a reálgazdasági teljesítmény egyáltalán katasztrofális.
Pap Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakmai főigazgató helyettese azt emelte ki, hogy bár az élelmiszerárak az elmúlt másfél évben az energia mellett a legnagyobb tételben járultak hozzá itthon az infláció emelkedéséhez, éveken keresztül Magyarországon nyomottak voltak az élelmiszerárak.
Nekünk inkább a termelő oldalról az a probléma, hogy szerintünk még ennél is lehetne magasabb az élelmiszereknek az ára. Azért ezt tegyük hozzá, hogy itt Magyarországon az elmúlt 30 évben azzal tartott, tudtuk alacsonyan az inflációt, hogy borzasztó olcsók voltak az élelmiszerek.
A jegybank igazgatója emlékeztetett arra, hogy Magyarországon az egyik legmagasabb az élelmiszerinfláció Európában. A vállalatok pedig Balatoni András szerint messze a költségek növekedése felett áraznak, miközben a magyar mezőgazdaság termelékenysége elmarad az Európai Unió átlagától.
Ez a Geotrendek.
Az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Magyarország hídszerepben van a nyugat és a kelet között. A világ két részre szakadását meg kell akadályoznunk, és nem szabad a perifériára szorulni. Bacsa György, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója erről beszélt az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány konferenciáján. Az előadás rövidített változata következik.
Van egy nagyon nagy problémánk. Ez az új kétpólusú világrend, amelyik nem kommunikál, nem kereskedik egymással. A legnagyobb szerencse, vagy a legnagyobb novuma a 80-as évekből való kirábolásnak, az pontosan a vasfüggöny megszűnése volt. Először a kereskedelmi kapcsolatok, az energia ellátás terén, de adott esetben utána már a technológia terén is, a kelet és a nyugat között elindult. És ez a Európa ebből nagyon sokat profitált. Európa a keleti piacokra tudott termelni, tudott beruházni, növekedni, és Európa a keleti blokkból, főleg az orosz, a fák országbeli blokkból olcsó nyersanyagokra, olcsó energiaforrásokra tett szert, ami az európai ipar versenyképessé tette, és igazából a 2000-es években az európai ipar meg is előzte az amerikai ipart és technológiai fejlődést is. Tehát én azt gondolom, hogy a kétpólusú világrendben Európa rossz helyen van. Nem a világ közepén van, hanem pont a határvonalon, és sajnos a kétpólusú világrendben mi a periférián vagyunk, hiszen ha nincsen híd a kelet és nyugat között, hanem újra vasfüggöny lesz, újra úgynevezett decoupling lesz a két Kína, Oroszország és Amerika és a nyugati világ között, akkor mi megint a határa kerülünk, szerencsére most jelen esetben a kék blokkhoz tartozunk, tehát egy szabadabb világhoz és egy demokratikus világhoz, amiben emberként élni, tehát magánemberként élni jobb. Tehát ennyiben most szerencsésebbek vagyunk, mint a hidegháborúban, hogy a keleti blokk nyugati perifériáján voltunk. Most a nyugati blokk keleti perifériára kezdünk szólulni. Nekünk elemi érdekünk a mind vállalatoknak, mind azt mondom, hogy gazdaságpolitikusoknak, hogy ez ne történjen meg, tehát ne legyen ilyen teljes szétszakadás a kétpólusú világrend, hanem maradjon híd szerepe az országoknak, hiszen abban az esetben Magyarország egy híd. Lényegében az egész kül gazdaságpolitikának erre épül, hogy lehető legfékezzük, vagy akadályozzuk meg azt, hogy ez a kétpólusú világrendben megszűnjön a kommunikáció a két blokk között, mert akkor mi egy híd szerepe, sőt adott esetben egy központi közvetítő szerepet játszhatunk. Ha ez nem történik meg, akkor perifériára szólunk. Perifériára gazdaságpolitikát építeni pedig nagyon nehéz. Az energiabiztonságot kellett rövid távon kezelnünk, a megfizethetőség az, ami a gazdaságot, vagy a megfizethetőség, ami a gazdaságot válságban tartja, viszont az úgynevezett ellátásbiztonság nélkül megáll a közlekedés, megáll a gazdaság, megáll a fogyasztás, tehát az az igazság, hogy jelenleg ezzel a megfizethetetlen környezetben is életben kell tartani, ezt finanszírozását meg kell teremteni. De ez nem egy fenntartható politika, és a fenntarthatóság az most pont egy megfizethető alternatív forráskeresés, vagy megfizethető alternatív útvonalkeresés lesz. Ez történhet úgy, hogy konszolidáljuk a helyzetet és visszább lépünk. Erre túl sok politikai hajlandóság az EU szintjén nem látszik, meg a Washington szintjén. Vagy alternatív útvonalakat építünk ki, és keresünk új szövetségeseket, vagy keresünk új forrásokat, alternatív beszerzéseket. EU rögtön azt mondta, hogy itt a megújuló, menjünk a megújuló irányába. Igaza van, a megújuló az lehet egy megoldás. Meg lehet emelni a megújuló célkitűzéseket, hiszen megfizethető valamilyen szinten most már a megújuló energia, és tényleg ez egy autonóm energiaforrás, csak van egy óriási probléma van ezzel, mégpedig az idő és a pénz horizontja. Ez nem megvalósítható ma, holnapra, tehát van egy kivitelezési korlátozás ebben. Másrészt pedig ahhoz, hogy például a fosszilis energiát lecseréljük a gazdaságban, csináljunk egy számítást, az mondjuk 110 gigawatt napelemparkot igényel, jelenleg ma 3. Ennek a megépítése meg konkrétan teljes magyar GDP-t igényelne. Nonsens, hogy valaki ezt mondja, hogy rövid távon ez a kiút. Igenis hozzá kell nyúlnunk a tradicionális fosszilis energiahordozókra és útvonalainkra, beszerzés útvonalainkra, és ott kell rövid távon megoldást keresnünk, és hosszú távon igenis menjünk a zöld programban, de egy túlfűtött zöld program a jelenlegi energiabiztonság és megfizetési problémákban igazából égetjük a szűkösen rendelkezésre álló forrásainkat, holott most az alapokat kell stabilabbra helyezni. Rövid távon, amire azt mondom, hogy a következő 2 évtizedre, tehát csak relatív rövid távon, igenis meg kell erősítenünk a hagyományos energiamixünknek a portfólióját, és egy megfizethető energiaárakkal kell tudnunk működni, különben a versenyképességünk oda, és ha oda a versenyképességünk, akkor Európában elszegényedés lesz, és ha elszegényedünk, akkor az egész zöld átmenetet nem fogjuk tudni finanszírozni, és hamarabb tönkre mennek a gazdaságok, mint hogy egy zöld, autonóm, megújuló energiákra épülő Európában digitalizált és megújuló Európáról álmodozhatnánk. A 70-es évek válságát az okozta, hogy Európa elvesztette, az európai birodalmak elvesztették birodalmi jellegüket, elvesztették gyarmataikat, és elvesztették a gazdasági háttérországukat, hiszen nagyjából a 70-es évekre fejeződött be a brit birodalom, a francia birodalomnak a felbomlása, és nem is tudták utána az érdekeiket érvényesíteni. Jelen vannak erősek, de a 70-es években abszolút kirajzolódott, hogy ez mekkora válságot okozott az európai gazdaságoknak. Most pedig elveszítjük Oroszországot, amelyik a 2000-es évekre lényegében Németországnak és az Európa, azt mondom, középső és keleti felének a legfontosabb energiaforrás beszállítója volt, és egy fontos piaca is volt, és nincs mondás arra, hogy mi lesz helyette, pedig kell. Mert önmagában Európa a jelenlegi nyersanyag hiányában és energiaforrás hiányában nem tud ezen a szinten, ilyen gazdag szinten termelni, fogyasztani és fejlődni.
Az elmúlt szűk fél órában az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány a Válságok hullámain című konferenciájának összefoglalóját hallották. Adásunk visszahallgatható az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Varga Mónikát hallották.